Testvéreim, itt együtt is szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és látjátok, ami késik, nem múlik, és örülünk, hogy sikerült hozzátok eljutni. De ez leginkább annak köszönhető, hogy ilyen szeretettel és kedvességgel hívtatok bennünket, és kitartottatok ebben. Örülünk, hogy sikerült eljönni. Kedves gyerekek, örülünk, hogy itt vagytok ti is közöttünk. Gyertek közelebb, jó? Gyertek közelebb, szeretnék valamilyen kis történetet nektek elmondani. Mert én úgy tudom, hogy itt az a szokás, hogy ilyenkor ti közelebb jöttök, és akkor meghallgatjátok, ami nektek szól. No hát, élt egyszer egy ember, és ez az ember nagyon szerette volna Jézust látni. És amikor meghallotta, hogy Jézus jön abba a városba, ahol ő lakik, akkor ő is kiment a térre, hogy Jézussal találkozzon, és Jézust láthassa. És amikor kiment, és látta azt, hogy nagyon sokan vannak ott, és attól a sok embertől ő nem látja Jézust, mivel ő pici ember volt, ezért felmászott egy fára. Zákeusnak hívták ezt az embert, és amikor felmászott a fára, akkor már meg tudta látni Jézust. Mit gondoltok, örült ez az ember, hogy láthatta Jézust? Nagyon örült neki, nagyon örült, hiszen ez volt a vágya, és megoldotta ezt a problémát, hogy ha kicsi, ha nem kicsi, akkor is ő látni fogja Jézust, fölmászott a fára és látta. De képzeljétek, más dolog is történt. Az történt, hogy amikor Jézus odaért a fához közel, akkor meglátta ezt az embert a fán. Meglátta, hogy felment a fára, és megszólította. És azt mondta, hogy én elmegyek hozzád, és nálad leszek vendégségben. Mit gondoltok, örült neki ez az ember, hogy Jézus elmegy hozzá? Na hát akkor mit tanulhatunk ebből a történetből? Hogy ez az ember nagyon vágyott arra, hogy lássa Jézust, ugye? De nem csak ez valósult meg, hanem még sokkal több is. Mert Jézus ráadásul meg is látogatta őt, és elment hozzá. És ebből azt tanulhatjuk meg, gyerekek, hogy amikor mi kérünk valamit az Istentől, akkor az biztos, hogy megadja, sőt, sokkal többet is megad nekünk. Hát köszönöm szépen a kedves figyelmeteket, és akkor emlékezzünk erre a történetre, hogy Jézus ilyen szeretettel hallgatja meg a mi kéréseinket, és adja meg azt, amire a mi szívünk igazán vágyik. Köszönöm, hogy előre jöttetek. Nem tudom, szokás, hogy itt is maradtok, vagy visszamentek a helyetekre, ahogy jónak látjátok. Ügyesek vagytok. Testvéreim, hoztam nektek egy igét. Pál apostol efézusi levelében találhatjuk. A 3. fejezet 10. versétől a 12. verséig terjedő igeszakasz szeretném felolvasni. Lapozzunk Bibliánkban az Efézus beliekhez írt levél 3. fejezetéhez, és ott a 10. versétől olvasom. Azért, hogy megismertessék most a mennybéli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége, amaz örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne lévő hit által. Testvéreim, én nagyon szeretem ezt az igét, úgy, ahogy szeretem mindazokat az igéket, amelyek arról beszélnek, hogy mi Krisztustól és Krisztussal együtt mi mindent kaptunk. Jutnak eszetekbe ilyen igék? Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ő benne volt az élet. És azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Máshol azt olvashatjuk, hogy Krisztus a mi igazságunk. Máshol azt olvashatjuk, hogy bölcsességül adatot nékünk az Istentől. Megint máshol azt mondja Pál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Aztán olyat is olvashatunk, hogy az én békességemet adom néktek. Tehát ezeket az égeket én azért szeretem, mert ezekben azt látjuk, hogy mi mennyi mindent kaptunk és kapunk Krisztustól és ő vele együtt. Ebben a felolvasott ige szakaszban azt láthatjuk, hogy Jézusban rejlik a bátorságunk és a hitünk. És én azért szeretem ezt, mert én nem vagyok bátor ember, és nem vagyok hívő ember önmagamban. Ez az ige nagyon nagy reménység számunkra, és azt olvashatjuk, hogy a mennybéli fejedelemségekkel és a hatalmasságokkal is az egyház által mutatkozik be az Isten sokféle bölcsessége, és nyilván, hogyha maradunk az ige kijelentésén, akkor azt látjuk, mert a nagyon erőtelen és nagyon bátortalan és nagyon hitetlen emberekből egy olyan közösséget formál Krisztus bátorsága és hite, amelynek nyomán a mennyei lények is dicsérik az Istent, és azt mondja, hogy micsoda nagy dolog, hogy te ezt megcselekedted ilyen emberekből. Hadd vessem fel a kérdést, hogy miért nagy ajándék a bátorság és a hit? Hogy úgy általában miért nagy ajándék a bátorság és a hit, ezt egy másik ige tükrében is vizsgáljuk meg, amit a Jelenések könyve 21. fejezetében olvashatunk. Jelenések könyve 21. fejezete az igazak és a győztesek jutalmáról beszél, úgy nagy részében. És azt mondja egy összefoglaló igében, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. És aztán szét is bontja ezt a mindent, és elmondja, hogy a Krisztussal való és az Istennel való fizikai együttlét is, ebben is kiteljesedik a vele való szeretett közösség majd, és elmondja, hogy ott nem lesz kiáltás, fájdalom, nem lesz könny, mert a régiek elmúltak. Tehát úgy részleteiben is elmondja, hogy mi lesz az igazaknak és a győzteseknek a jutalma. És aztán beszél arról is, Jelenések könyve 21. fejezete, hogy miért maradnak ki sokan ebből a jóból. És így olvasom a 8. verset. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, báványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Elcsodálkoztatok már ennek az igének a felsorolásán? Mert ha olvastátok ezt, és találkoztatok ezzel, mélyebben foglalkoztatok vele, biztos vagyok benne, hogy elcsodálkoztatok, és nem vagyok benne egyedül. Miért ezzel kezdi? Hát az ember nem azt mondaná, hogy a nagyon visszataszító és az Istentől nagyon elrugaszkodott életmód, és az abban élő emberek, és a nagyon mély bűnökben fetrengő emberek veszítik el leginkább az Istentől a jót és a kegyelmet, a gyilkosok, a paráznak, a bűbájosok is sorolja. És nem ezzel kezdi, hanem azt mondja, hogy a gyávák és a hitetlenek. Miért? Testvérem, én úgy gondolom, hogy ha csak ebből az igéből indulunk ki, már meg kell értjük, ha még nem is értjük, de meg kell, és el kell fogadjuk, hogy itt azt mondja az írás, hogy az Isten kegyelmi ajándékától a Krisztus, hogy egy ember győzelemre vezessen, a legtöbb esetben ez tart vissza embereket. A bátorság és a hit hiánya. A gyávaság és a hitetlenség. Nem a többi, hanem ez, és ezért kerül az első helyre. És ezért nagyon nagy ajándék, amit az alapigében felolvastunk, hogy Krisztusban van a mi bátorságunk is, és a hitünk is. Mert Jézus ezen a ponton is megoldás nekünk. Ezen a ponton is megelégít bennünket, és betölt bennünket jóval. Azt a kérdést is szükséges lenne feltennünk, hogy mi mindenhez kell az életben a bátorság és a hit. Mely dolgokban méretik meg igazán, hogy most van vagy nincs, és hogy akkor ebből most mi fakad? Mi fakad a hiányából, és mire számíthatunk, hogyha ez megvan bennünk? Mi mindenben kerül mérlegre, hogy egy ember bátor vagy bátortlan, hívő vagy hitetlen? Én úgy gondolom, hogy az igazság befogadását és követését akármely dologban, akármely szükségletben és akármely érett területen vizsgáljuk, sehol nem hiányozhat a bátorság és a hit. Az igazságot követni szeretetben, Krisztust követni szeretetben nem lehet bátorság és hit nélkül. Engedjétek meg azonban, hogy néhány, hát általam legfontosabbnak vélt dolgot, területet felsoroljak, ahol azért a bátorságra és a hitre igen komoly szükség van. Én elsőként szeretném azt említeni, hogy belátni magamban, és elfogadni azt, hogy én ki vagyok, és mivé válhatok önmagamban az Isten nélkül és az Istennel együtt, ez bátorság kell. És azért is nem jut erre nagyon sok ember, mert ez a bátorság és ez a hit hiányzik. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy az Isten ehhez is bátorságot ad, és elvezet bennünket ennek az elfogadni tudására, hogy elismerjük azt, hogy mi milyen szinten vagyunk elveszettek Krisztus nélkül, és milyen szinten lehetünk megmentettek ővel együtt. Én nem tudom, ti hogyan emlékeztek vissza a hitben elindulásotok idejére, amikor megértettétek, el tudtátok fogadni az Isten szeretetének a hívását. Na magam életében úgy emlékszem vissza, hogy bizony hosszú időbe telt, míg az Isten el tudta velem azt fogadtatni, és meg tudta velem azt láttatni, hogy én egy elveszett ember vagyok nélkül. De nem a szavak szintjén, hanem amikor az ember ezzel igazán szembesül, és szinte magába roskad és összetörik, hogy nekem tényleg kilátástalan az életem az Isten nélkül. És én úgy gondolom, hogy ehhez bátorság kell. Hogy valaki ne magyarázgassa, színezgesse, meg átfestesse az életét, végig hazudja maga életét, és utána meg elveszen, hanem ezt ki tudja mondani, hogy én egy nyomorult, elveszett senki ember vagyok az Isten nélkül. Ez bátorság kell. De aztán bátorság kellett azt is meglátni, hogy az Isten így is szeret, ahogy vagyok. Ilyen nyomorultul, ilyen szegényen, ilyen bűnösen, ilyen tehetetlenül, így is kellek az Istennek. Ez bátorság kell, hogy az ember ezt ki tudja mondani. Hogy ezt meg tudja ragadni. És ugyanakkor nem kevesebb bátorság kell ahhoz is, hogy az ember le akar zárni az életében egy szakaszt. Háta mögött szeretné hagyni azt, ami háta mögött volt. És az Isten kegyelme ebben leginkább hatalmas, hogy adja az ő jóságát, meggyógyítja a szívünket, és új utat nyit előttünk. De ez is bátorság kell, hogy olyan tapasztalatokkal, ami hátunk mögött van, mégis hitben elmerjünk indulni Jézussal egy olyan úton, ami hisszük, hogy más lesz majd. Én úgy voltam annak idején az életemben, hogy ha magamra tekintettem volna, hogy én eddig csak elrontani tudtam az életem dolgait, akkor én soha nem mertem volna másba belekezdeni, mert a jövőt is el fogom rontani. Tehát, ahogy azt szoktuk mondani, hogy a Krisztussal való járás és annak a győzelme a leglehetetlenebb vállalkozás az életben, igen, ehhez bátorság kell, hogy én segítségül hívom az Isten nevét, és hiszem, hogy elindulok egy olyan úton, ami jobb lesz, mint eddig volt. Hát mi arra a garancia? Hát maga az Isten, maga Jézus, maga ő benne a szabadulás és az új élet. Testvéreim, ezekhez bátorság kell, és mivel nagyon sok ember ezt nem ragadja meg, az sem, hogy elveszett, az sem, hogy szereti őt az Isten, és az sem, hogy tud az Istennel ő más ember lenni, ezért megmarad ott, ahol van. És nem tud rajta az Isten segíteni. Nyilván természetesen következik ebből a gondolatsorból az, hogy na és később, amikor mi éljük az éveinket, meg az évtizedeinket kereszténységben, akkor ugyanezekben a dolgokban nem kell bátorság és hit? Amikor eltelnek évek, és nem azért bánkódom visszatekintve, hogy az Istent nem ismerve bűnös életet éltem, hanem azért bánkódom, hogy az Istent ismertem és vele szövetségben élve hálátlan és hűtlen életet éltem. Ez bátorság kell, testvéreim. A boldog mondásokban azt mondta Jézus, ugye úgy kezdte, hogy boldogok a lelki szegények, meg utána azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Ez soha nem tűnhet el az életünkből. Ez nem csak a keresztényi válásunk kezdetén, meg kapujánál kell, hogy ott legyen, hogy leginkább magunk miatt bánkodunk, a magunk szegénysége miatt. Ez később is ott kell, hogy legyen. Később még inkább el kell tudjuk azt mondani, hogy Jézusból mi mindent kaphattunk volna, ha másként fordulunk felé, és másképp ragadjuk meg az ő jóságát. És úgy gondolom, minden, nem csak minden úrvacsorakor, hanem minden nap önvizsgálatánál és minden nap bűnrendezésénél erre a bátorságra szükség van, hogy én ilyen vagyok. De arra a bátorságra is szükség van, hogy az Isten így is szeret. És az ő szövetsége örök, mert ő örök érvényű szövetséget kötött én velem, és nem fordul el, nem vet el tőlem, sőt, minél inkább azt látja, hogy én vakságban élem az életemet, annál inkább szán, és szeret, és szolgál, és kimenteni akar engem ebből a nyomorúságból. És úgy gondolom, a továbbmenetelnek a reménysége is, hát a bátorságnak a cselekedete, és a hitnek a cselekedete, mert ki az az ember közülünk, aki ne latolgatta volna már azt önmagában, hogy hát én azt hittem, hogy majd a kereszténységben 5 év után, meg 10 év után én szent ember leszek. És azt látom, hogy nem vagyok szent ember, sőt, ugye bejön bátorításként a bizonyságtétel gondolata, minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál bűnösebbnek fogjuk magunkat látni. És ez így természetes, de sokszor az ember úgy el is csüggedne, és el is keseredne, és azt mondja, hogy mikor lesz ennek vége, és mikor szabadulok meg ennek a nyomorúságnak a testéből. És nekünk akkor is bátorsággal kell vennünk Krisztus ígéretét, hogy na, de én veled vagyok, én elkezdtem benned a jót, be is fejezem, nem hagylak téged magamra. Tehát anélkül kell nekünk bátorsággal megerősödnünk ennek a gondolatában, hogy egyfelől a mércét se szállítjuk lejjebb, és akkor azt mondjuk, hogy beírjuk ennyivel, és kihúzhatjuk magunkat, vagy pedig egy ilyen önámító farizeusi gőg sem jelenik meg bennünk, hogy hát azért a világhoz képest mégis mi vagyunk a szuperemberek, nem? Hogy mindkettőtől az Isten megóvjon bennünket, bizony erre a bátorságra van szükségünk, hogy önvizsgálat, nagyon komoly önvizsgálat minden napon, és minden napon újból és újból megfürödnünk kell az Isten jóságában és szeretetében, és megújulnunk kell az ő ígéreteiben, hogy mi tovább megyünk ezen az úton, mert győzni fogunk Krisztussal. Testvéreim, erre hitre és bátorságra van szükség ezekhez. Szeretnék egy másik területről is szólni, ez pedig az, amikor egy embernek változtatni kell az életén. Felismert valamit, hogy neki változtatni kell. Felismert valamit, hogy döntéseket kell hoznia az életében. Hozzá kell nyúljon az életében területekhez, dolgokhoz, akár kényes terület. Hadd kérdezem, kell ez bátorság? Ez nagyon nagy bátorság kell. A legtöbb emberre jellemző, hogy fél a változásoktól. Fél az ismeretlen dolgoktól. Fél azoktól, amelyek az eddigiekhez képest valamiféle módosulással járnak. Nagyon egyszerű példa, ismeritek biztosan, amikor kóstold meg ezt az ételt, légy szíves, és akkor azt mondja az ember, hogy nem kóstolom meg, mert nem finom. Miért? Tudod, hogy milyen? Nem tudom, soha nem kóstoltam, de nem kérek, mert nem finom, hagyjál békén. Szóval amikor, és nyilván ez a legkisebb példa erre, és ettől nagyobbak is léteznek, amikor az ember fél. Fél, mert azt mondja, hogy milyen lesz az életem. Amikor Ellen White esünk, azt írja Jézus élete című könyvben, hogy sokan azért félnek átadni teljes szívüket az Istennek, mert félnek ennek az átadásnak a velejáróitól és következményeitől. Vagy amit a Jézushoz vezető út című könyvében így ír, hogy sokan szeretnének keresztényé válni, de soha nem lesznek azzá, mert akaratukat nem adják át az Istennek. Igen, a döntésekhez, amikor felismerjük az életünk szükségleteit, és döntenünk kell Krisztus mellett, iszonyodnunk kell a gonosztól, és ragaszkodnunk kell a jóhoz, akkor ahhoz bátorság kell. hogy én nem számolok azzal, hogy majd boldogtalan ember leszek, mert a kedves játékaimat és az édes dolgaimat fel kell adnom, hanem én elhiszem az Krisztusnak, hogy azon az úton nekem jó lesz, és nekem ezeken a területeken is szabad átadnom az életemet. A Krisztusban bátor ember az nem fél a mástól, nem fél a változásoktól, nem fél a döntésektől. Nagyon nagy példa előttünk ebben Ábrahám, akiről ugye a hitnek, atya hitnek győztese, és azt mondja róla az ige, hogy elindult, és nem tudta, hová megy. Ilyen minden döntés a Krisztus mellett, hogy nem tudjuk, milyen lesz, de mi hiszünk neked, hogy te, hogy az jó lesz. Hogy az jó lesz az életünkre, az elhivatásunkra nézve. Szolgáltam az egyik gyülekezetben, és nazarénus családból társultak a közösségünkhöz, és elérkeztek oda, hogy felismerték a szombatnak az igazságát, viszont ez a család kereskedő tevékenységet folytatott, volt egy csempeboltjuk, és összeült a család, hogy most mit csináljanak, mert szombaton van a legnagyobb forgalom. Ugye itt szokott ez lenni. Hát felismertük, tapasztaltuk az eddigiekben, hogy hogyan működik ez a vállalkozásra nézve, ugyanakkor felismertük azt is, hogy az Isten szava mit mond. És meghozták a döntést. Lesz, ami lesz. Döntünk az Isten mellett. És mi történt utána? Nagyobb lett a forgalom hétköznap. Több lett a bevételük szombat nélkül, mint előtte szombattal együtt. Valakinek lesz adósa az Isten? Marad adósa az Isten bárkinek? És sosem. De biztos nehéz volt. Szerintem minden ilyen döntés nehéz meghoznunk, nem? Mert az ember úgy latolgat, ugye szeretünk néha magunk értelmére, meg számítgatásaira hagyatkozni, hogy majd így lesz, meg úgy lesz, meg mindig látjuk a jövőt. És az Isten nem ezt kéri, hanem azt kéri, hogy most dönts. És a többit bízd rám. És majd én vagyok a biztosíték annak, hogyha mellettem döntesz, akkor majd jó lesz. Minden szempontból jó lesz. Bátorság és hit szükséges ehhez. Szeretnék egy másik területről is szólni, ez pedig a véleményünk vállalni tudása, vagy akár az emberi kapcsolatainkban az igazság megmondani merését. Valamennyire kapcsolódunk itt az előző órában átgondolt dolgokhoz. Sokkal kényelmesebb embereket követni, emberekre felnézni, és emberek véleményét magunkévá tenni, mint megküzdeni azért. Lehet, hogy az én véleményem ugyanolyan lesz, mint az övé, de egy harc, egy magamban való vívódás nyomán, és nem enélkül. Sokkal kényelmesebb elfogadni. Például megfigyeltem, itt most volt nem csak a múltban, hanem a jelenben is benne vagyunk, hogy sok testvér az egyházügyi törvény kapcsán azt mondta, hogy most mit kezdjek én ezzel a helyzettel, majd a vezetők jól tudják. És aztán a drága testvéreink, amikor tapasztalták, hogy a vezetők se tudják, mert adott esetben ők se látják egyformán, hát akkor lehet, hogy megvan ebben az egész kérdéskörben a személyes felelősségnek is a szerepe. Tehát az Isten csak azon az úton adhat mindannyiunknak fejlődést, hogyha vállaljuk a személyes utánajárást, és vállaljuk a személyes vélemény nyilvánítást bármely kérdésben. Aztán azt, hogy mit, hogyan, meg kinek, mikor mondunk el, kit ne kísértene meg az testvéreim az életünkben, hogy félek elmondani valamit, mert mi lesz a következménye. Félek elmondani, mert háború lesz. Félek elmondani, mert még a közmondás is azt mondja, hogy mondd el az igazságot, és betörik a fejedet. Félek elmondani, mert békétlenség lesz, meg a másik majd félreérti, meg soroljuk, és aztán a végén az ember úgy van, hogy inkább nem szólok. Végül is a békesség a legdrágább, nem? Nagyon nem jó ez az út, és az igének én itt leginkább arra a részletére szeretnék hivatkozni, amikor azt mondja János apostol az első levelében, hogy a szeretetben nincs félelem. Ha én szeretem az igazságot, szeretem Krisztus, szeretem a társamat, a testvéremet, a barátomat, akkor ott bátorság kell. és ha a bátorságot és a hitet nem kapom meg Krisztustól, akkor én nem vagyok az igazságnak az oldalán. Akkor itt veszíteni fogunk mindannyian. Példabeszédek könyve írja, hogy aki hízelkedik a barátjának, hálót vet annak lábai elé. Ha valaki mindig azt mondja barátjának, hogy te ilyen jó vagy, meg olyan jó vagy, és állandóan csak a jóval illeti, akkor azt mondja, hogy hálót vet ez a lába jeléval, és meg fog fogadni az az ember, mert nem kap reális visszajelzést a maga környezetéből, hogy bizony neki is vannak hibái. És ezzel leginkább a barát élhetne, a barátságnak a szeretet körében, de mivel ő ezt elmulasztja, a másik emberben kialakul az a látás, hogy ő egy nagyon klassz ember. Pedig nem az. Pedig nem az. És én úgy gondolom, hogy ez a hízelkedés nem csak abban merül ki, amikor valakit mindig dicsérgetnek, és mindig meghajolnak előtte, hanem abban is kimerül, ha nem mondják meg a hibáit. A Biblia óv bennünket az emberi szeretettől. Ne nevezzünk milyen sok mindent szeretetnek, mert az Isten szemében nem az. Az igazi szeretet nem fél attól, hogy én azért veszítem el a másik szeretetét, barátságát, mert megmondom azt, amivel egyébként, nyilván nem mindegy hogyan, de amivel neki szeretnék kedvezni. Az nem barátság, ami csak ezen áll meg, hogy egymásról csak jót szabad mondani. Az nem testvériség, ami csak ezen a szinten áll meg, hogy egymásnak csak jót szabad mondani. Az az igazi barátság, testvériség, vagy az igazi házasság, ahol szabad. Szabad megmondani. A Biblia beszél a prófétáknak a bátorságáról, bizony nekik is nagyon komoly bátorságra volt szükségük. Így mondja ezt Jakab levele, hogy a szenvedésben és a béketűrésben például vegyétek a prófétákat, kik az Úr nevében szóltak. Igen, ez küzdelem. Ez küzdelem vállalni ezt, és ez bátorság kell, hogy mi ki tudjunk mondani dolgokat, amikre a Szentlélek bennünket elvezetett. Ugye a proféták azt mondja Ezékiel könyve, ha szót hallasz az én számból. Mondhatnánk így is, ha késztet engem a lélek valamire. Ha nem mondhatom azt, hogy nem teszem. Mert azt mondja, hogy számon fogom tőled kérni, hogy én általad valamit szeretem volna megjelenteni, megmutatni, szeretettel a másikat rávezetni, és te nem tetted. Ő meghal az ő bűnei miatt lehet, de viszont a vérét a te kezedből kérem, mondja az ige, számon kérhetővé válunk ezen a ponton is. Testvéreim, csodálatos tapasztalat ez, és bizonyára mindannyiunknak volt ebben részünk, hogy az emberi kapcsolataink, ha mi a szeretet bátorságában, a hit bátorságában vállaljuk őszintén azt, amit az Isten lelke a szívünkre helyez, nem mennek tönkre a kapcsolatok, sőt, szorosabbá válnak. Szorosabbá válnak. Tehát nem kell nekünk ettől félni. Szeretnék egy következő területről is szólni, ez pedig Jézus megvallása a világban. Azt mondja Jézus, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzetség előtt, az embernek fiai szégyelni fogja, mikor eljön az ő dicsőségében a szent angyalokkal. Nekem nagyon fájó volt az életemben, amikor sokszor úgy utólag láttam meg, hogy beleállított az Isten egy élethelyzetbe, és nem tudtam élni azzal a helyzettel. Nem tudtam Krisztust megvallani, se szavaimmal, se viselkedésemmel. Úgy éreztem, hogy olyan nagy veszteség ez. Úgy éreztem magam, mint amikor Péter megtagadta Jézust. Hogy én most nem álltam ki érte, én most nem vallottam meg őt. Ugyanakkor milyen nagy öröm az, amikor ehhez bátorságot és hitet kapunk. Hogy magát Jézust megvalljuk, és magát az ő beszédeit is képviseljük ebben a világban. Milyen öröm az, ha te száddal vallást teszel Jézusról, írja Pál a római levélben, szívedben pedig hiszed, hogy feltámasztatta őt Krisztus, az Isten a halálból, akkor megtartatsz. Mert a keresztény ember erre hivatott, hogy ezt képviselje, hogy ezt megélje, hogy bármit csinál, vagy ez járja át, és ez süssön át mindenféle dolgán és megnyilatkozásán. vállalni a másságot, akkor is, hogyha engem kinéznek egy munkahelyen, vagy egy közösségben. Emlékszem, éppen Fehérváron árultunk könyveket már nagyon sok évvel ezelőtt, és az egyik iskolában az egyik nevelő hölgy odajött, és nézegette a könyveinket, és mondja, adventisták? Ugye hát látta, egyes advent kiadós könyv volt sok. És rögtön eszébe jutott egy történet. Azt mondja, hogy a mi falunkban volt egy Jóska nevezetű ember, aki adventista lett. Ugye ezt mondta nekem, aki, hát ugye rákérdezett, hogy adventista. És azt mondja, hogy így, hogy átért és adventista lett, elkezdett tizedet fizetni. És a falu úgy csúfolta, hogy ő a tizedes Jóska. És rögtön utána azt mondta, de senkinek nem volt olyan szép kukoricája határban, mint neki. Ennek az embernek vállalnia kellett azt, hogy akármit mondanak rólam és a falu szájára vesz, bármivel jár az, hogy én Krisztus mellett és a törvénye mellett kiállok, ez van. És hogy áldotta meg az Isten? Hogy egy ember, aki ismeri az ő életét, és bizonyára nem csak ő gondolkodott így a falun belül, hanem mások is, hogy összetudták rakni ezt a két dolgot. Van a tizedes Jóska, kicsit fura ember, igaz, de az övé a legszebb kukorica határban. Hát akkor valami van, nem? Tehát valami van ebben a dologban. Aztán gondoljunk arra, hogy milyen nagy, ugye Jézus itt nem csak azt mondja, hogy aki szégyeli az én beszédeimet, én is szégyelem, hanem én sokat gondolkodtam ezen, Jézus hozzáteszi azt, hogy szégyel engem. Merjük-e mi vállalni Jézusnak a lelkületét a világban? Mert az nem nagyon illik ám bele ebbe a világba, Jézus lelkülete. Tehát arra nagyon felfigyelnek az emberek, és ez nagyon furcsa. Belekerülünk egy körbe, és ott nagyon égtelen viccek, meg másoknak a kipellengerézése folyik, és mit csinál ilyenkor a hívő ember? Meri vállalni azt, hogy ő nem folyik bele, hogy ő nem nevet, hogy ő nem élcelődik, nagyon, nagyon fura figurának fogják látni. Meri-e Krisztust vállalni? Mi merjük-e Krisztust vállalni? Hitre és bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy mi ebben a világban tényleg Krisztushoz tartozzunk, ilyen értelemben is. És még egy példát hadd említsek, még egy területet, ez pedig a Krisztusért szolgálatot vállalni. Nagyon sok ember azért nem vállal Krisztusért szolgálatot, mert önmagára tekint, és azt mondja, hogy ő nem alkalmas rá. Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy azt mondja, összehasonlítják magukat másokkal, és azt mondja, nekem nem adatott ennyi bölcsesség, nem adatott ennyi ékesszólás, nem adatott ennyi ügyesség. Aztán másokat meg a kudarctól való félelem tart vissza, és akkor ott marad az ember, hogy hát azt lehet, hogy nem lehet rám mondani, semmit nem vállal, de azért úgy meggondolja. Úgy meggondolja, hogy mennyit. Lássuk meg, testvéreim, hogy a hit és a bátorság ezen a területen is mennyire összekapcsolódik. Hogy mennyire hitre és bátorságra van szükségünk, hogy a szolgálatban megtaláljuk a magunk helyét, és azt be tudjuk tölteni. Gondoljatok itt a legklasszikusabb példák a Bibliában Mózesnek és Jeremiásnak az elhivatása, akik amikor megkapták az Istentől ezt a megbízatást, akkor mind a kettő azt mondta, hogy Uram, küldjél mást. Mert én magamról nem gondolom, hogy nekem. Tehát majdnem azt mondták ezek az emberek, hogy hát, Uram, te nem ismersz engem, mert hát én nagyon jól tudom magamról, hogy milyen nyamvat ember vagyok, én nem tudom ezt megcsinálni, nem is tudom, hogy gondoltál erre, hogy engem hívj. És az Isten meg azt mondta, hogy de igen, te fogod megcsinálni. Velem együtt, mert lehet, hogy te nem tudod azt magadról, hogy velem együtt mire vagy képes. Ezek végletes dolgok, mert sokszor úgy gondolom, hogy abban, szóval nem vagyunk tisztában, hogy az Isten nélkül mennyi gonoszságra vagyunk képesek, de lehet, hogy azzal se vagyunk tisztában, hogy az Istennel együtt mire vagyunk képesek. És mind a két embernek hitet és bátorságot kellett vennie, mese nem volt, és elindulni. És magukon csodálkozhattak, hogy Meg tudom csinálni, hát én ezt be tudom tölteni. Ugye azt kellett tegyék, hogy az önmagukra nézés helyett egyetlen egy dolgot vizsgáljanak meg, egyetlen egy dologban erősödjenek meg, mégpedig abban, hogy az Istentől való ez, vagy pedig nem. Mert ha nem az Istentől való egy elhívás, akkor az Isten úgyis meg fogja mutatni, hogy nem, sőt, le is fog róla beszélni, hogy te aztán végképp ne csináld, mert csak elrontod. Ha viszont az Istentől való egy elhívás, akkor meg fogja adni hozzá az erőt, meg fogja adni hozzá a hitet, a bátorságot, az alkalmasságot, a képességet, és mindent. Ezeknek az embereknek csak erről kellett meggyőződni, és a többit pedig az Isten be tudta tölteni. Két tapasztalatot engedjetek meg. Miskolci gyülekezetben történt, hogy az egyik családban egy nagyon nagy szabadítást éltek meg a szülők és a gyermekük is együtt, és annyira boldogok voltak, és annyira örültek, hogy én fölhívtam ezt a fiatalasszonyt, és kértem arra, hogy egy Isten tisztelet keretében mondja ezt el a gyülekezetnek, hogy épüljünk és erősödjünk általa. Egy olyan testvérünkről van szó egyébként, akinek ilyen bármikori beszélgetésben sem nagyon lehet hallani a hangját, tehát egy ilyen szelíd és visszahúzódó, csendes ember. És emlékszem rá, hogy amikor a telefonon ezt mondtam neki, hogy légy szíves, a gyülekezet előtt ezt mondd ki, akkor úgy megállt a levegő. Jó, azt mondja, jó. És felkészült rá az egyik szombaton, elmondta, hát a testvérek nagyon nagy áldásként fogadták ezt a tapasztalatot, és ez a testvérünk, aki ezt elmondta a gyülekezet előtt, utána mondott el nekem két dolgot. Azt mondta, hogy amikor én megkértem őt erre, hogy álljon ki 80 ember előtt, vagy nem tudom mennyien voltunk, akkor az első reakció rögtön az volt, hogy nem. Én félek, én ezt nem teszem meg. De azt mondja, nem mertem nemet mondani. Nem mertem. Hát mi van, hogyha az Isten hívása van ebben, és tényleg ebben valami jó lesz? Nem mertem nemet mondani. És azt mondja, hogy amikor felállt, és elkezdett beszélni, akkor számára megszűnt a világ. Ő nem tudja, hogy ő azt hogy csinálta. Ő nem tudja, hogy rajta keresztül hogy szólt az Isten, de bátran, karakánul, szépen elvégezte ezt a szolgálatot, és most hadd vessem fel nektek a kérdést, hogy ha ő ezt nem vállalja, és helyet ad a bátortalanságának, a hitetlenségének, nem szegényebb lett volna ő is, és a gyülekezet is? Mennyivel szegényebb lett volna? És milyen jó, hogy ezt ő meg tudta harcolni. Hadd említsek egy másik történetet, egy korábbi gyülekezetemben történt, mentünk könyvet árulni, vagy némahírnök után visszalátogatni, valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan. És volt egy testvérünk, aki egyébként nagyon evangelizációs, evangelizálós lelkületű volt, de azt mondta, hogy tudjátok, nekem nem megy ez a munka, tehát itt becsöngetni emberekhez vasárnap délután, amikor a vasárnapi ebéd után ott beülnek a tévéjel, és mi ilyenkor rájuk csöngetünk, és zavarjuk őket, azt mondja nekem, ez olyan, mintha fogamat húznák ráadásul a jobbikat. Tehát én inkább nem. Aztán csak megterveztük ezt a munkát, és a testvérünk is felbátorodott, és azt mondja, hogy nem teheti meg, hogy ne vegyen ebben részt, és eljött. Eljött. És olyan tapasztalatai voltak, ahogy behívták a lakásokba, és beszélgettek, amikor hazamentünk, akkor röviden ennyit mondott, ezt a munkát csinálni kell. Ezt a munkát csinálni kell. Megint csak azt a kérdést vethetjük fel, hogy ha ő ott hitet és bátorságot nem kér az Istentől, hanem ebből kimarad, akkor van veszteség? Van veszteség, több ponton is. És tekintsünk, testvéreim, az alap igére. Milyen nagy ajándék számunkra Krisztus, és az ő általa és az ő vele együtt kapott elnyerhető hit és bátorság. Mert ezek a területek, ezek a példák abban erősítenek meg bennünket, hogy szükségünk van a hit és a bátorság dolgában is a megváltóra. A régiek, akik bátrak voltak és hívők, Krisztus által voltak bátrak. Mi is a jelenben, a jövőben, ki tudja melyikünkre mi vár, Krisztus által lehetünk bátrak, és a hitben kiállni tudók. Azonban ne felejtsük el, hogy milyen áron kaptunk mi, és kaphatunk bátorságot és hitet. Milyen áron. Jézus nem azon az úton próbált nekünk bátorságot kínálni, hogy olyan messziről elkezd bennünket okítani. Hogy hát milyen más embereknek kéne lennetek. Vagy hogy valami csoda folytán ide pottyantja nekünk a földre a bátorságot és a hitet. Hanem Jézus önmagát odaadta értünk, hogy önmagával együtt kaphassuk meg ezt is. Nagyon szép, hogy Pál mondja, hogy aki a tulajdon fiának nem kedvezett, mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. A szelídséget, a hosszú tűrést, a mindent. De itt a végén ezt is, hogy bátorságot is és hitet is. Mert ha Krisztus a miénk, és Krisztus bennünk él, akkor minden a miénk. És Jézus látta azt, hogy mi olyan szinten vesztünk el a bűneink miatt, és annyira tehetetlenné váltunk, hogy a jót kövessük, és bátor és hívő emberek legyünk, hogy Jézus kész volt önmagát odaadni, hogy vele együtt ezt is adhassa. Szóval olyan megrázó, hogy Ellen White testvérünk írja a Jézus élete című könyvben, ismeritek jól ezt a szakaszt, úgy gondolom mindannyiunk szívét megindította már sokszor, hogy Jézus, amikor a Gecsemáné kertben úgy latolgatta magában azt, hogy nem lesz-e túl nagy ez az ár, és lesz-e értelme ennek az egésznek, akkor úgy végigfutott előtte az egész emberiség, mindannyiunknak a nyomorúsága, hogy elveszünk a mi tehetetlenségben és szegénységben is. És akkor hozta meg Jézus ezt a döntést, hogy bármilyen áron megment bennünket, mert egyébként szegényen kellene elpusztulnunk. És nyugodtan fordítsuk ezt ide is, hogy bátorság és hit nélkül kellene elvesznünk, ha Jézus nem adta volna oda az életét értünk. Nagyon szeretem a talentumok példázatában, azt mondja, hogy a gazda, mielőtt hosszú útra tért, emlékeztek erre a részre biztosan, szolgáinak mindazt, amilyen volt, átadta. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Krisztus, ahogy jelen van közöttünk az ő lelk által, mindent, amivel ő rendelkezett, azt a lélekre bízza, és abban mi részesülhetünk. Nekünk egyszerűen kérni kell. És hangsúlyoz így az ige, hogy amilyen csak volt, mindenét, amilyen csak volt, átadta az ő szolgáinak. Igen, Krisztus azáltal, hogy meghalt értünk, mindenét nekünk adta. Jézusnak mindene a miénk. Az ő hite is, és az ő bátorsága is. Tehát nem kell nekünk a gyávaságunk és a hitetlenségünk miatt elveszni. Hanem van forrás, megnyílt számunkra a forrás, és mi abból meríthetünk. Jézus önmagával együtt mindezt nekünk adhatta, és amennyire biztos az, hogy Krisztus meghalt értünk, olyannyira biztos, hogy Jézus életének minden java, minden szépsége, minden adománya a miénk hitáltal. Testvéreim, bátorítsanak bennünket ezek a nagyon biztosan határozottan kimondott igei kijelentések és ígéretek, és mi éljünk ezekkel, mert így olvashattuk az Efézusi levélben, hogy ő a mi bátorságunk és hitünk. Ő benne rejlik. És én úgy gondolom, hogy a mai napon is, a holnap is, és a kiszámíthatatlan és ismeretlen jövőben is nekünk nagyon nagy szükségünk lesz a bátorságra és a hitre. És nem kell itt most nagyon nagy dolgok, tudjuk, hogy a végidők, amelyben élünk, sok nehézséget fognak hozni, de hogyha nem is ezen a szinten vizsgáljuk ezt, hanem egyszerűen a mindennapokban, hogy járjunk a jóban, a bátorságra és a hitre, arra a napi döntések szintjén szükségünk van. És hogyha megijed a mi szívünk és megriad, akkor testvéreim, jusson eszünkbe, hogy Krisztusban van. Ő benne van, hozzá kell mennünk. sőt tőle el tudjuk venni, el tudjuk nyerni a hitnek és a bátorságnak azt a mértékét, ami elég. Ami elég lesz minden helyzethez, hogy mi meg tudjunk állni. Én szívből kívánom, hogy nyerjünk ebben mind mélyebb megismerést, a megváltó erejének megismerését, és minden szükségünkben mi ő belőle tudjunk meríteni. Az Isten legyen ilyen értelemben is megtartunk az ő fia által, Krisztus által. Adja meg ezt a jót mindannyiunknak. Amen. Édesatyám, köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy a mi életünkben, és köszönjük, hogy Krisztust odaadtad értünk, és ő benne minden szükségletünket betöltöd. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem élünk ezzel a jóval. Bocsáss meg nekünk, hogy felkínáltad a győzelmet, és napról napra sokszor ezt úgy figyelmen kívül hagyjuk. Nagyon kérünk téged, hogy ennek az örömhírét mind mélyebben értsük, és hogy Krisztus minden javával segítségünkre jön. Urunk, köszönjük, hogy a hit és a bátorság, amelyben bizony sokszor hiával találtatunk, ennek a forrása is ő benne van. Urunk, segíts bennünket, kérünk, hogy mi ragaszkodjunk kegyelmi ajándékhoz, hogy mi viszont szeressünk téged, és hogy mi nem magunkra nézzünk, ne a körülmények félelmetes voltára, hanem a mi üdvözítőnkre, a mi megváltónkra, Krisztusra, mert ő benne van a mi bátorságunk és hitünk. Urunk, tegyél bennünket, kérünk, ő benne erősekké. És arra kérünk, Urunk, hogy bármi is vár ránk, és bármilyen napokat is fogunk élni, segíts, hogy mélyen el tudjunk rejtőzni te benned, és maga idejében, alkalmas időben tudjunk téged segítségül hívni, mert hisszük, hogy te megtartasz bennünket. Legyél így mindannyiunkkal, Urunk, és azt is add meg, kérünk, hogy Jézus életének a szépsége, szemlélése, ez mindig bennünk legyen, és a te ígéreteid, hogy te biztosan velünk vagy a lélek által, erre is mindig tudjunk tekinteni. Köszönjük bátorításaidat, köszönjük szeretetedet, és ezért bátorságos a mi szívünk, és így bízzuk rád magunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod a kérést, ami megváltunk érdemeiért. Amen.